3. Az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Ennek a formációnak, amiről beszélni fogunk, talán a legrokonszenvesebb vonása volt az, amit Esterházy úgy írt meg, hogy az NDK lányok. Mert ugye ez egy külön kategória volt a 60-as, 70-es években a magyar fiúk számára. Aztán, ami a Német Demokratikus Köztársaság létezését és egyébként utóéletét illeti, hát ezzel kapcsolatban már csak azt lehet mondani, hogy sokszor szürreális dolgokat mutatott föl, és nem csak azért, mert egy országot ketté osztottak, hiszen ez előfordult ugye Koreával, korábban Vietnammal is, de olyan beteges jegyeket, mint amiket az NDK mutatott föl, és mondom az utóéletében is, hát én legalábbis nem nagyon tapasztaltam máshol, hogy mire gondolok például, hát arra, hogy olyan módon volt túlhajtottam kommunista, sőt sztálinista az a rendszer, ami korábban ugye a Hitler-ráj uralt, hogy maguknak a szovjeteknek, tehát a szovjeteknek kellett közbelépni, hogy engedjenek már több szabadságot a gyáraikban és üzemeikben, a pártbizottságoknak és az igazgatóknak, hadd tudjanak néha maguk is dönteni. Szóval valami egészen szélsőségesen túlhajtott társaságról, és hát, hogy mondjam, hogy miféle embereknek az ott létéről van szó, az majd persze később kiderül. Hogy látjátok ezt az egész NDK ügyet? Mert hát a Palinak nem nagyon nyúlt bele az életébe, de hát a Gyurinak nagyon is.
Hát jártam néhányszor az NDK-ba, és többször is alkalmam volt átmenni Nyugat-Berlinbe, mert hát magyar útlevelem volt, ami az NDK-soknak nem volt. És aztán akkor is átmentem a Checkpoint Charlie-n, amikor az már emlékmű volt, úgyhogy van némi tapasztalatom. De bocsinálta történészként egy picit, hadd menjek vissza az időbe. Ugye ez az NDK, ez 40 évig létezett, 49-től 89-ig gyakorlatilag. De ez Németországnak, mármint a II. Világháború utáni Németországnak az egyharmada volt, és elég nagy lakosság, hát 15-16 millió ember. Picit nagyobb volt a területe, mint Magyarországé.
108 ezer négyzetkilométer, igen.
Igen, és hát nagyon jelentős kultúrvárosok tartoztak bele, hát Berlinnek ugye a nagyobb része, és hát végül is Lipcse, meg Dresda, meg stb. Tehát ez azért...
Weimar,
Erfurt, stb. Igen. Na most jártam ezekben a városokban, még az NDK alatt. De azért mennék vissza az időbe, mert ez a 40 év végül is a történelemben nem olyan nagyon sok, hogy nyomot hagyjon, és mégis nyomot hagy, mert voltak előzményei. Ha arra gondolok, hogy körülbelül 50 éve volt csak az első világháború kitörésekor egységes Németország, akkor ez a 40 év kicsit többnek tűnik. Körülbelül úgy kell elhelyeznünk ezt a Németországot, a német egységet, hogy a kiegyezés környéke. Hát azt azért mi magyarok tudjuk. És hát nagyon különböző kultúrájú német államocskákból jött létre ez a német egység, ez a Reich, ugye, aminek meglehetősen rossz híre lett Európában. És hát Bismarck nélkül ez az egységes Németország nincsen. De az, hogy porosz, az, hogy szász, az, hogy bajor. Hát még ma is tudjuk, hogy vannak különbségek a mentalitásban, a kultúrában, a történelemben. És ez egy kicsikét olyan, mint az olasz egységesülés, ugye, ugyanebben az időben, hogy ott is azért megmaradtak jelentős különbségek. Na most, amikor megcsinálják Kelet-Poroszországból, meg Szászország egy részéből az NDK-t, akkor azért ez a kultúra, amit nem teljesen tudott szétverni Hitler, azért tovább él. És ha azt mondom, hogy Bismarck, akkor tulajdonképpen egy olyan mai Magyarországra kell gondolni, csak sokkal erősebb és sokkal nagyobb. Az úgy működött. Volt egy erős politikus, és ott nem volt mese. Mindenki alá volt rendelve, noha a katolikusok is küszködtek, meg voltak mindenféle munkásmozgalmak, szociáldemokrat, de hát mindent begyűlt maga alá, és hát ilyen fél diktatúraként működött tulajdonképpen az a Németország az első világháborúig. És utána pedig hát úgy megverték, hogy abból jött rögtön a második világháború, meg a nácizmus. Na most azt se szabad elfelejteni, hogy ha az NDK-t nézzük, ahol mégiscsak egy ilyen sztalinista diktatúra valósult meg előbb-utóbb, hogy ennek vannak hagyományai. Tehát a munkásmozgalomnak voltak komoly hagyományai Németországban, és a 20-as években nagyon erős volt a szociáldemokrata párt. Sztálinnak kellett szétveretnie a kommunistákkal, hogy aztán Hitler hatalomra kerüljön. Tehát, és azt se felejtsük el, hogy az SS-ben meg a Wehrmachtban rengeteg volt szocdem harcolt, akik föl is adták, meg nem is adták föl teljesen a nézeteiket, és az egyik diktatúrába, a másik diktatúrába való átmenet nem olyan nehéz. Nehezebb volt Nyugat-Németországban előbb-utóbb valami polgári köztársaságot létrehozni.
Pali?
Nagyon érdekes. Amit Eszterházival kapcsolatban idéztél, Eszterházi több mint 20 évvel idősebb nálam, de nekem is volt egy kis kalandom az NDK-val 16 éves koromban, és ez már nagyon a vége volt, de ugye nem látszott a vége. 87 nyara volt, egyházi középiskolás voltam, ami egy szigetszerű szorvány és peremlét volt az akkori Magyarországon is, és egy kéthetes munkatáborra kaptam meghívást a türingiai erdőbe, az akkori Karl Marx Stadt mellett voltunk egy kis evangélikus parókián, mert az egésznek a szervezője egy evangélikus, ökumenikus szervezet volt. Délelőtt dolgoztunk, keményen, német módra, csatornát ástunk, délután beszélgettünk, teljesen politikamentesen, keletnémetek, még franciák és magyarok. De én is átéltem azt, amit a lányokról írt, amikor ugye elindult a vonatom és átment a cseh határon, felszálltak lányok, és hát tényleg olyan nyílt volt a mosolyuk, hogy az félreérthetetlen volt. Egy szál fiú ültem, és amikor be kellett számolni ősszel a gimnáziumban a németországi kelet-német élményeinkről, és az, hogy milyen közös nyelvet találtunk, akkor ugye vad fiú kamasz vihogás támadt, mert nem a német volt a közös nyelv. Tehát van egy ilyen romantikus, abszurdba hajló, ugyanakkor az NDK eredendő hazugságát feltáró élményem az ifjúságomból, ami nekem nagyon, nagyon kellemes, az, hogy rengeteg étel volt, de legalább egy órát kellett állni a sorba, ott Dresdába is, hogy az étterembe bejussunk. Egy kelet-német márkáért viszont három tál ételt kaptunk, és közben látszott az, hogy az utakat ott Türingiában, hát utoljára Hitler csinálta meg, sajnos vagy jól, sajnos vagy nem sajnos, nagyon jól, tehát hogy azt láttuk, hogy az én anyám szülőföldjének útjaihoz képest ezek az elhanyagolt türingiai keletnémet utak is sokkal masszívabbak, sokkal jobban konstruáltak. Visszatérnék arra, amit Gyuri írt.
Már egy pillanatra ne haragudj, csak közben kell szúrnom, hogy én is voltam ilyen munkatáborban gimnazistaként, de én Lipcse mellett, és az én NDK élvényemet úgy hívták, hogy Ilona. Csak ezt akartam még itt az örökké valóság tudtára hozni. Köszönöm
hát
szépen.
Szerintem ez talán a leglényegesebb. Viszont tényleg, amikor a rendszerváltás, az európai rendszerváltásról általában véve metaforikusan úgy beszélünk, hogy a berlini fal leomlása, meg a Németország egyesülése, akkor ez legalább annyira elfedi a történeti valóság Gyuri által is leírt sokszínűségét, konfliktusos valóját, mint amennyire felfedi. Mert igen, Németország egysége nem olyan természetes, mint azt gondoljuk, és már majdnem annyi idő eltelt 1990. októberre óta, amikor utoljára elénekelték az NDK himnuszt, és bevonták az NDK zászlót, pontosan 40 évvel azután, hogy kikiáltották ugye a Német Demokratikus Köztársaságot. Szóval már majdnem 40 év eltelt, és még mindig nem természetes, hogy az osztik részét képezik az egységes Németországnak, habár volt egy kancellárjuk, és nem is akárki, és nem is akármilyen hosszan, Angela Merkel, aki a kelet-német valóságból jött, jegyezzük meg, ez a valóság egyébként a világ, vagy Európa egyik legszekularizáltabb országában egy evangélikus papi család, de visszatérve, alig van ma is vezető a gazdasági életben, a politikai életben, vagy akár az egyházi életben is, ami még mindig jelentős Németországban, aki a keleti területekről jönne. Nagyon sokan, tehát Lipcséből, vasárnap délután megindul az autó, autóbusz, vonat, közlekedés Bajorország felé, mert a munka is leginkább ott van. Tehát a jelenben, sőt, hát úgy tűnik a jövőre nézve is, akár csak az AfD, ugye a szélső jobboldal sikerei is hol alapozódtak meg az egykori keleti tartományokban, az egykori NDK-ban, következtethetünk arra, hogy egyáltalán nem egyértelmű az, hogy létezik egységes Németország, és ebben ez a fajta abszurditás, ez a groteszk, valóban sztálinista államalakulat nem is tűnik olyan furcsának. És igen, korábban is Németország sohasem volt igazából egységes, és ugye az egysége vágya az nagyon is erősen ott munkált azokon a német területeken is, amelyek például az egységes Németországnak nem képezték sohasem részét. Például a mai Ausztria. Ha ma Ausztriát, egy osztrákot megkérdeznek, hogy szeretne Németországhoz csatlakozni, a legtöbben elfelejtették az Anschluss, de 1918-ban úgy érezték, hogy a Habsburgok valamikor az 1850-es, 60-as években elárulták őket, mert az osztrákok ugyanolyan németek, mint a többi német, és részesei voltak nem egy osztrák, hanem egy nagy német nacionalizmusnak. Tehát maga a genezis is nem feltétlenül és nem kizárólagosan csak a hidegbá háború függvénye, ha bár politika történetileg pontos azt mondani, hogy ugye a megszállási zónákkal kapcsolatban, illetve a kitörő hidegháborúval kapcsolatban jött létre ez az államalakulat. És ahhoz is lenne egy-két szavam, hogyha még megengeditek, amit Gyuri mondott a munkásmozgalomról. Igen, tehát, hogy például az első elnök Wilhelm Pieck, vagy ugye Walter Ulbricht, aki ugye ilyen Lenin szakállat viselt tudatosan, és aki tudatosan rájátszott arra, hogy ő még ismerte Lenin. Szóval, hogy ők valóban Európa egyik legerősebb kommunista pártjából jöttek. A nácizmus miatt elfelejtjük, hogy a német kommunista párt a késői 20-as és korai 30-as években maga is mennyire felelős volt azért, hogy nem jöhetett létre egységfront a nácik ellen. Nagyon nagy társadalmi, bár sohasem többségi társadalmi támogatottsággal rendelkezett, az erőszakra épült, rendőröket, funkcionáriusokat gyilkoltak, egymás között is voltak ugye leszámolásaik. Tehát az NDK-nak, illetve az NDK sztalinizmusának, vagy annak, hogy létrejöjjön egy kommunista német állam, voltak korábbra visszanyúló német hagyományai.
Gyuri említette azt, hogy voltak éppen, ha megnézzük az NDK történetét, hát gondolom az utótörténetéről is valami ilyesmit kell majd mondani, akkor rájövünk arra, hogy nem olyan nehéz az egyik diktatúrába átzsilipelni a másikba. Mi volt ennek a módszertana? Tehát hogy csinálták? Mert azért mégis hát más az ideológia, fasisztából kommunistát gyártani. Én elhiszem, hogy lehetséges, hogy Magyarországon láttuk, hogy ugye Kisnyilasból is lettek nagyszerű kommunista pártagok, de hát azért mégis kell ahhoz valami erőfeszítés. Micsoda?
Hát az ideológiát sokkal könnyebb kicserélni, mint az embereknek a mentalitását. És hogyha az egyik diktatúrából könnyű az átmenet a másikba, mint ahogy láttuk, hogy igen, akkor az azt jelenti, hogy van valami közös alapja a két diktatúra népi fogadtatásának. A fegyelem ez a poroszos, alapvetően poroszos iskolatípus, amit mi is ismerünk, a dresszírozás, a katonai szemlélet, a militarizmus, az elég mélyen beleívódott a megalakulása óta Németország lelkületébe, és ezt nem volt olyan nehéz kicserélni. Sokkal nehezebb volt Adenaueréknak egy polgári köztársaságot, egy demokráciát csinálni, és nem is nagyon sikerült az első években. Tehát azt ne felejtsük el, hogy a náci főbűnösök, például a Mengele, meg a többiek, a saját nevükön évekig bujkálhattak még, nem is bujkáltak, a saját nevükön dolgoztak és éltek, amíg meg nem kezdődött a leszámolás. És az 49-50, tehát addig békén hagyták a náci bűnösöket Németországba, kivéve ugye a Nürnbergi pernek a folyamányát. Tehát nagyon lassan és nagyon sok pénzért lett Nyugat-Németországban demokrácia. Rengeteg pénzt beleültek az amerikaiak, mint ahogy az NDK jólétébe az oroszok öltek be, a szovjetek öltek be rengeteg pénzt. Na most az is érdekes, hogy ugye nem nagyon beszélünk a Stázin kívül az NDK kulturális hagyományról. Ez azért nem helyes, mert ott voltak kifejezetten jó zenészek, hát képzőszet az hamarabb meg volt folytva, meg írók. Nagyon érdekes, és ma is jónak számító írók voltak az NDK-ban, és oda mentek egy csomóan, akik nem oda tartoztak volna, például Brecht. Ugye? Volt egy nagyszerű NDK színház, a Gorki színház, meg a Berliner Ensemble, a Brechtnek a színháza, meg egy csomó más. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez kultúramentes övezet lett volna. Anna Zegers híres volt annak idején, a Hetedik kereszt, abból filmet is csináltak. De mondjuk, ha olyat mondok, hogy Stefan Heim.
Dávid király krónikája?
Az is, meg a Glazenap ügy, meg a keresztesek. Ezek nagyszerű művek, de érdekes, hogy ezek angolul születtek, ugyanis a fiatal Stefan Heim kiment Amerikába, és mint katona, mint az Egyesült Államok katonája tért vissza felszabadítóként Németországba, és bárhol letelepedhetett volna, de ő az NDK-t választotta, mert kommunistának érezte magát, be is tiltották hamarosan. Tehát volt egy csomó nagyon-nagyon érdekes kulturális dolog ottan, és hát azért ne felejtsük el, hogy voltak ottan protestírók, meg protest énekesek, némelyikről aztán kiderült, bár leléptek Nyugat-Németországba, hogy a Stázi ügynökei voltak, mert hát ott azért nagyon szerettek embereket beszervezni. Tehát ez egy furcsa képződmény volt, egy szerencsétlen képződmény, de közben Európa, amíg Németország két részre volt szakadva, könnyebben lélegzett. Nem örültek neki az angolok meg a franciák, hogy lesz egy egységes Németország. Meg is próbálták akadályozni, de hát a Gorbacsov úgy döntött, és hát akkor nem lehetett mit csinálni. Féltek tőle. Kifejezetten féltek tőle, mert rosszak voltak a tapasztalatok.
Van egy másik aspektus ennek a ideológiai átképzésnek, ez a történelem szemlélet, és hát amennyire én tudom, vagy amennyire nekem mesélték az NDK történelem könyvei, tehát a diákoknak, gyerekeknek szóló történetkönyvei, hát azok valami egészen elképesztő módon írták át NDK kompatibilisra, meg NSK kompatibilisra a német történelmet. Hogyan, kérdezem Hatos Pártól?
Hát nem vizsgáltam különösebben az NDK történelemkönyveit, és ennek azért nagy irodalma van, de tény és való, hogy az ő kommunistaságuk igazából azt jelentette, hogy van német antifasiszta hagyomány, és ez az antifasiszta hagyomány kollektíve felmentette az NDK összes lakosát, és magát, a német demokratikus államot, hogy felelősséget viseljen a holokausztért, felelősséget viseljen Lengyelország lerohanásáért, a második világháború kirobbantásáért, az orosz fronton elkövetett atrocitásokért. Tehát igazából ez egy mosatás volt, egy dicsőséges kommunista múltnak, az antifasiszta múltnak a megteremtése, És mint minden hamisításban, ebben is volt valami fajta igazságmag, hiszen létezett egy nagyon erős antifasiszta, igaz, sztálinista alapokon működő német kommunista párt, és hát nem véletlenül, hogy ennek a német kommunista pártnak az 1933 után lefejezett vezetését leginkább Sztálin fejezte le, mert hogy voltak, akik persze német koncentrációs táborokon pusztultak el, meg Ernst Thälmann, de hát rengetegen ugye a Szovjetunióba menekültek, és ott végzett velük valamelyik tisztogatási hullám. Éppen ezért felosztották jókra és rosszra a világot, kapitalizmust, a monopolkapitalizmust tették meg bűnösnek, és ezt projektálták, hogy igazából a nyugat-német állam, hát főként a 60-as, 70-es években, de egészen igazából a 80-as évekig ennek a fajta fasizmusnak a megtestesítője, igazából amely Amerikában történik, az ennek egyfajta folytatása, és nem véletlen, hogy Erich Honecker Chilébe menekült ugye a rendszerváltás után, mert ugye ami 1973-ban történt ugye az amerikaiak által támogatott lázadás, illetve katonai puccs, annak is az áldozatai kvázi az NDK-ban rengeteg chilei értelmiségi vagy politikus menekült, tehát hogy igyekeztek az antifasiszta kártyát kijátszani, és nem is sikertelenül. És ez a kezdetektől fogva is jellemezte az NDK-t. Itt lehet utalni Bertolt Brechtre, de arra is lehet utalni, hogy mondjuk a legnagyobb német író, Thomas Mann, végül Zürichben telepedett le, elfogadta a Goethe-díjat, és átvette a díjait Frankfurtban, ugye a majdnementi Frankfurtban, de Weimarban éppen úgy, és amennyire lehetett, nem igyekezett választani a két Németország között. Nyilvánvaló, hogy ebbe a saját kultuszépítése is benne volt, de az is benne volt, hogy mondjuk az első évtizedben, az első másfél évtizedben, de mindenképpen mondjuk a berlini felkelés, 1953-as berlini felkelés vérbefolytásáig az NDK-nak volt egyfajta széleskörű antifasiszta kreditje, híre, brendje, ahogy ezt manapság szokták mondani, és azt is hozzá kell tenni, hogy az életszínvonal is, az életszínvonalbeli különbségek, a termelékenységbeni különbségek is csak később jöttek ki, és hát egészen 1989-ig nyílt titok volt, hogy iparilag a legfejlettebb varsói szerződés tagállam, tehát a szovjet szférába tartozó állam, az az NDK, és időről időre még olyan ortodox, sztálinista NDK-s vezetők, mint Ulbricht is megpróbált azt mondani, hogy vége lesz annak, hogy mi csak úgy átadjuk ingyen a testvéri országoknak a német ipar szabadalmait. Tehát, hogy így nagyon érdekes játék volt, ahol az antifasiszta múlt a fasizmus megbélyegzése mellett azért ott volt egyfajta elég furcsa, de kitapintható német kommunista nacionalizmus is.
Voltak éppen elmondható, hogy a NSZEP, tehát a Német Szocialista Egységpárt megszabadította a keletnémeteket a fasizmus terhétől? Tehát azt mondta, hogy ti ebben nem vettetek részt, ezt mind a későbbi nyugat csinálta igazából, a Hitler nem a ti bűnötök, vagy ti legalábbis ti ebben nem osztoztok?
Volt ebben ilyesmi, de hozzá kell tennem, hogy ez a szocialista jóléti társadalom, ez azért sokkal fejlettebb volt, mint a többi szocialista országban. Nekem volt egy barátom, aki kiköltözött Berlinbe azért, mert itthon noha még elég jó volt a magyar egészségügyi ellátás, nem kapta meg azt a rendszeres dialízist, amire rászorult, és aztán ő rengeteget tett a magyar irodalom, meg a magyar művészet németországi össznémet befogadásáért. Fehéri Györgynek hívták, és már meghalt nagyon régen. De hát ott megkapta azt az ellátást, ami Magyarországon elképzelhetetlen volt. És hát erről Dalos György is mesélhetne, hogy milyen volt az NDK ahhoz képest, hogy mi volt Magyarországon. Egy csomó, én is feküdtem egyszer a Charité kórház, az kelet-német kórház volt annak idején, és hihetetlen, hogy azonnal mindent megkapott az ember, mindegy, hogy külföldi volt, vagy belföldi. És tehát egyszerűen össze nem lehet hasonlítani ezt a közép-európai ellátást a balkáni valami már nekünk, ugye, adatot. Ez az egyik, amit nem az NDK javára mondom, csak egyszerűen minden ország, amit lerombolnak, 2-3 éven belül arra a szintre képes újra eljutni, amin a lerombolása előtt volt. Ez az NDK-ra is igaz. Nyugat-Németországra is
mert
igaz.
Jó, azt mondtátok,
mert ez a fejben van.
Hogy az oroszok pénzelték azért az NDK-t, és én úgy tudom, hogy ez ilyen kölcsönös volt. Tehát minden szocialista országnak a dísz országba, NDK-ba kellett belefetszolni pénzt. Tehát ezek nem a saját lóvéjuk volt, hanem a miénk, ha úgy tetszik.
Hát nem annyira a miénk, mert Magyarországba is fetszoltak pénzt, amikor Magyarország úgy nézett ki, hogy nagyon eladósodik. 56 miatt, tehát mi mondjuk ezért megküzdöttünk, mert addig mi fizettünk a szovjeteknek. De még valamit hozzátennék, hogy én elég sok NDK-ssal találkoztam, mindenféle szláv nyelvi továbbképzéseken, és hát voltak köztük diákok, fiatal tanársegédek, docensek is. És azért meg kell mondanom, hogy egy-két kivételtől eltekintve mindig éreztem, hogy lebecsülnek minket, kelet-európaiakat és balkániakat. Ez az übermensch dolog, ez mélyen bennük van. Találkoztam olyanokkal, akikben nem volt természetesen, akár kelet, akár Nyugat-Németországban, de azért a zöm akkor is megvetéssel viseltetik a szlávok, meg a magyarok. Hát azok még csak nem is szlávok. Iránt.
Egyik szolgálomzetek iránt.
Hát nem németek. Igen. Nem németek. És nekem ez is, valahogy bennük van.
Nekem érdekes. Is volt egy szobatársam a kollégiumban, ő kelet-német volt, aki hát ivott egy kicsit, vagy sokat, és akkor elkezdte nekem magyarázni, hogy tulajdonképpen a német kultúrát, a német kultúrának köszönhetjük a magyar kultúrát, mert minden, amink van, azt tőlük kaptuk. És akkor itt felálltam, és akkor gratuláltam neki, és alázatosan megköszöntem a hozzájárulást a létezésemhez, amit a többin persze röhögtek, és akkor ő kicsit úgy szégyenbe maradt, de amit mondasz, azt én átéltem. Nem tudom, hogy Pali, ez neked volt-e hasonló élményed?
Nagyon érdekes, nekem nem volt, de hát nyilvánvaló, hogy én nekem sokkal, tehát arra a két hetes mély németországi, mély türingiai beavatásra szorítkozott az én NDK-s tapasztalatom. Azt tudom mondani, és hát ugye különleges volt, mert ez egy evangélikus falusi parókián történt, ami hát rettenetesen szépen rendben volt szedve, és egy fiatal lelkész házaspár éppen a második gyermekét várta a lelkészasszony, és munkások. Tehát azok, akik bent dolgoztak ugye a városban, azok délután dolgoztak együtt velünk. Nos, én építettem már akkor, tehát voltam társadalmi munkán, építkezésen, pont a most szintén a hírekben szereplő Győri Szentlélek templomnál szorgoskodtam én is 50 kilós cement zsákokat, meg másutt, de azt kell mondanom, hogy a munkakultúrát ott tanultam meg. Kedvesek voltak, ha volt ez az übermensch érzés, az volt, hogy megmutatták, hogy kell odaállni a betonkeverő mellé, hogy kell dolgozni, és nem volt lazsálás, tehát nem volt az, hogy támasztjuk az ásót, támasztjuk magunkat, cigarettázgatunk ott. Ilyen értelemben az a fajta német precizitás, szorgalom, akár mondhatjuk is, hogy munkaalkoholizmus, azt megtapasztaltam. Tényleg nem tapasztaltam meg lenézést, lehet, hogy ez egyébként a speciális pietista evangélikus közeg miatt is volt, de élmény maradt számomra, mint ahogy az is élmény maradt, és hagyj jegyezzem meg, mert erről biztos kevesen tudnak. ugye a magyarországi svábságot, vagy legalábbis amiket így neveznek, németeket kitelepítették 46-ban. A legtöbbjüket ugye a nyugati zónába telepítették, de voltak nagyon kevesen, akiket az NDK területére. És ezeknek a jelentős része katolikus volt, egy túlnyomóan evangélikus vidéken, és megtudták, hogy ott vagyunk. Ezek már öreg nénik voltak, és a plébánosuk vezetésével eljöttek, mi meg énekeltünk nekik magyar egyházi dalokat, és megmondom őszintén, olyan honoráriumot kaptunk az NDK-s plébánostól, ugye egy kommunista állam egyik egyházi, hogy abból ketten gitárt vettünk magunknak NDK-ba. Tehát nekem azt kell mondanom, egy nagyon szűk szeretében, egyáltalán nem reprezentatív, pozitív német tapasztalataim voltak, de mondom, ez azért egy alapvetően hazug környezetben történt, de máig kellemes emlék volt. Azt láttam, hogy úgy fogták föl, hogy a munkát, hogy megérdemli a munkás a bérét, azt kifizették, nem mondták, hogy kapunk ilyesmit, hogy jutalmat, de mégis megtörtént, és ami egyébként annak is érdekes lenyomata volt, hogy ezek a sváb nénik, akiknek ugye az anyanyelve a német volt, mennyire a 80-as évek végén, mennyire kötődtek még a felnevelő Heimat kultúrhoz, ami ugye Magyarországon volt a szülőföldjük.
Ehhez a felsőbbrendűséghez, amit Spiró Gyuri említett, ehhez talán egy adalék azért, hogy a Szovjetunió hogyan kezelte ezt az országot. Ugye 1949-ben jött létre, 1956-ban ismerte el a Szovjetunió az NDK önállóságát, az addig gyakorlatilag egy megszállt országnak a saját gyarmatának tekintette, és azt hiszem, hogy 56 az, amikor megszűnt egy nagyon furcsa szovjet pozíció az NDK-ban, a legfelsőbb komisszári poszt, mert hogy volt ilyen. Tehát gyakorlatilag mindent ellenőriztek, és szerintem a parlamenttől kezdve a kormányon át mindenhol ott is ültek a szovjetek. Na de barátsági szerződést a Szovjetunió az NDK-val sokkal később, 75-ben kötött. Tehát az NDK szuverenitása az olyan sokáig kérdés volt, hogyha jól tudom, 52-ben Sztálin még azt is felvetette, hogy hát akkor egyesítjük ezt a két német országot, csak az a lényeg, hogy ne legyenek független választások, amin hát a nyugatiak könnyen átláttak, és mondták, hogy ó, no.
Hát igen, 1945-ben nem úgy volt eldöntve teljesen a világ, mint ahogy visszanézve sejtjük. Egyszer már ebben a műsor folyamban említettem, hogy volt egy különös amerikai béketerv. Willis tervnek hívták, amerikai külügyminiszter helyettes volt, és ő csinált még 44-ben egy olyan tervet, amelyik, hát fölosztotta volna Németországot természetesen, az világos volt, hogy nem hagyják egybe. És Bajorország, Ausztria és Magyarország tartozott volna egy közös államba. Ez volt a terv. Na most van nyoma a történelemben, hogy ez a terv nem felelt meg másoknak, mert a mindszenti perben ez volt a fő vád a mindszenti ellen. Nem az, hogy milyen dolgokat hirdet, mint vallásos vezető, hanem hogy ezt az amerikai tervet támogatja. Ez egy borzasztó érdekes, erről nem szoktak beszélni. És hát végül is nem csoda, hogy a Mindszenty 56-ban az amerikai nagykövetségre ment, nem nagyon szívesen fogadták, de mit csináltak volna, mert végül is tartotta magát egy politikai irányhoz. Na most, ha megnézzük, hogy mi történt azóta, azt kell mondanom, hogy ez létrejött ez az állam gazdaságilag. Tehát Bajorország, Ausztria és Magyarország gazdaságilag egy egység. Nem volt hülyeség, hát mint politikai alakulat, teljes nonsens persze, de nem teljesen voltak hülyék, akik így vagy úgy tervezték Németország felosztását.
Valami rémlik egyébként a kádárista időkből, hogy Kádár feltűnően sokat járt oda és barátkozott a bajor miniszterelnöket, valamik vadászni is ment. Tehát a bajor kapcsolat valamiért fontos volt, igen, már akkor, igen.
Igen, ez, amit Gyuri leír, az tulajdonképpen a katolikus Németország. Tehát ugye Magyarországhoz hasonlóan a német nyelvterület is felekezetileg igen megosztott. És mondjuk az NDK és az NSK viszonyában is nagyon érdekes, hogy ugye Adenauer és ugye az egész CDU és főként ugye a CSU Bajorországban, tehát a keresztény szocialista párt, Franz Josef Strauss-szal ugye a nevezetes népviselet, bajor népviseletbe járó ugye pártvezérelt, ők katolikusok voltak. Tehát, hogy a nyugat-német politikát, ha nem is kizárólagosan, de azért elég látványosan uralta a katolikus lobby. Ami azért is érdekes, mert ugye ismerjük a Max Weberi tézist, a nevezetes századfordulós szociológusnak, aki azt mondta, hogy igazából a protestáns etika növesztette nagyjá azt a tisztességes kapitalizmust, ami fölépítette a modern társadalmat, és igyekezett ezt ugye empirikusan is igazolni, hogy ott, ahol protestánsok vannak többségben, ott gazdagabbak, Németországban is, meg mindenütt a világban az emberek. Nos, a II. Világháború utáni fejlődés, hát most az ellenkezőjét mutatja, és a mai is, tehát hogy van a gazdag német dél, a szinte kizárólagosan, bár nem teljesen katolikus Bajorország, Baden-Württemberg, ami szintén hasonló, vannak természetesen azt is erős evangélikus szigetek, de mégiscsak katolikus dominancia, és ugye van a szinte teljesen katolikus és nagyon látványosan meggazdagodott Ausztria, amelyek gyakorlatilag elnyelték Magyarországot. Tehát ez a fajta terv, vagy ez a fajta szemlélet világosan jelzi azt, hogy az, hogy az NDK vagy egységes Németország, ezek igazából olyan alternatívák, amelyek mellett létezhettek mások is Közép-Európában. Tehát Közép-Európa fogalmát megadhatjuk a visegrádi országokkal, és megadhatjuk úgy is, ahogy most Spiró György mondta, hogy ez igazából egy német Közép-Európa, bajor-osztrák dominanciával, és amely egészen elnyúlik, ugye, hát vagy belenyúlik szinte a Balkánba, Kelet-Európába, Magyarország révén. És ez egyébként szerintem kicsit jelzi is azt, hogy az NDK öröksége. Tehát, hogy az NDK, hát az ember elmegy Mecklenburgba, tényleg kimegy Berlinből északra, elindul, vagy Szászországba. Egyrészt van egyfajta kedélyessége, na nem az osztrák értelemben, annak, hogy nézhetett ki, hogy nézett ki a szocializmus formált a társadalom, mert még mindig megvan az. Főleg ezekben volt NDK-s kelet-német kisvárosokban, de még nagyobb városokban is, mint Lipcsében vagy Dresdában. Ugyanakkor látszik, hogy teljesen megoldatlan, a leszakadást még mindig 3,5 évtized után sem sikerült helyrehozni, és hát a nagy ipari multinacionális koncernek, azok Stuttgartban, Münchenben és a délnémet nagyvárosokban összpontosulnak, amely hát láthatóan politikailag is eléggé feszíti a mai Németországot. És még egyszer, hogy mondjam, tehát az AfD, amely most már gyakorlatilag Németország második leginkább támogatott pártja, az Kelet-Németországból, a kelet-német elégedetlenségből, annak a projektnek a sikertelenségéből indult el, hogy megteremthető, kiterjeszthető az a fajta jóléti társadalom, amely a nyugat-németeket jellemezte.
Beszéltünk arról, hogy hogyan alakult a tranzit egy hitlerista fasiszta diktatúrából egy sztálini diktatúrába, és hát az NDK megtapasztalta az annak a nehézségét, hogy egy diktatúra után milyen egy demokráciában élni. Kicsit hát kesernésen azt is mondhatnánk, hogy azt látjuk, hogy hogyan lehet a diktatúra után megutálni a demokráciát is, mert NDK-val, mintha ez történt volna az egyesítés után. Ugye nagyon kemény vége volt ennek a történetnek, mert elég kevesen tudják, hogy nem csak Magyarország adósodott el akkor a 70-es években, hanem NDK is rettenetesen. Olyannyira, hogy amikor kapott egyszer egy egyébként bajor kölcsönt, akkor ezért cserébe leszette a falról, a berlini falról, azokat a berendezéseket, amelyek automatikusan lőttek azokra, akik el akarták hagyni az országot, tehát már nem élő katona lőtt, hanem egy gép. Ezt leszették, és a 80-as években viszont már hihetetlen pénzügyi válság dúlt az országban, tehát vége volt annak a korai jólétnek, amiről ti korábban beszéltetek, és hát ismerjük a végjátékot, Honecker távozása, jönnek az átmeneti pártfőtitkárok, nem tudom micsoda, és akkor gyakorlatilag az egyesülés. Ennek az országnak az utó életéről szeretnélek benneteket kérdezni. Ugye volt egy eufória, teljesen érthető módon, aztán elindult az ország kiüresítése, kiüresedése, legalább 3,2 millió ember ment el onnan, de állítólag nyugatról jött 2. Jöttek a viccek, hogy mit kapsz, ha egy oszit keresztezel egy veszivel. Hát egy arrogáns munkanélkülit, ez volt a vicc abban az időben, nem tudom, hogy van-e még, szóval, hogy NDK nem kapta meg azt, amit várt. Ez a dolog lényege. És először a Die Linke nevű egyébként szélsőbalos pártnak voltak a támogatói, és most az AfD, tehát az Alternative für Deutschland nevű szélsőjobboldali párt tarol ebben az ország részben. Ez a helyzet, ennek a kommentálását szeretném kérni.
Hát azért elég nagy lelkűek voltak a nyugatnémetek, mert egy az egyben váltották a márkát, amikor körülbelül 3-1 volt az arány. Tehát nem jártak olyan rosszul anyagilag, hát perspektívikusan jártak rosszabbul, de ez is viszonylagos. Azért azt nem lehet állítani, hogy kifosztották volna az NDK-t. Azt nem lehet mondani, hogy gyarmatosították volna, hát csak nehezebben fogadták be, tehát nehezebb volt egy keletnémetnek Nyugat-Németországban valahol állást vagy helyet találnia. Na most ez a párt továbbélés, hát maradtak nem csak a Die Linkével, hát végül is annak idején Gregor Gysi volt ugye az utolsó főtitkár, és ő ma is van, mint hát körbe olyan, mint a Tőgyesi Péter, tehát politikai kommentátor, de ő még megvan, és egyáltalán nem buta ember. És a Die Linke az csak mostanában hanyatlott annyira alá, és meg kell mondanom, hogy az AfD-nek sokkal tehetségesebb politikusai vannak. Hát a vezetőnő, most itt nem jut eszembe a neve, hát Isten ilyen beszél. Meg fiatalok, 30-40 évesek maximum, míg hát Die Linke az el van öregedve. Tehát tulajdonképpen ez nem olyan egyértelmű, hogy hogy járt és kicsoda. Szeretnek általánosítani a politológusok, de hát Berlint azt keleti részt is nagyon szépen újjáépítették. Hát ott van az Oranienburger Strasse, meg a zsinagóga, meg szóval azért nagyon rendesen fölépítették. Az más kérdés, hogy a világválság, meg a járvány az mit okozott Németországban? Nem tett nekik jót. Nekik sem tett jót természetesen. Még egy dolog, hogy a kulturális hagyomány, hát azért az nem akármi, hogy az NDK-ba mentek olyan világhírű nagy rendezők, mint a Peter Stein, meg a Benno Besson. És egy ideig ott működtek, holott ők nem keletnémetek voltak. Úgyhogy nem olyan egyértelmű, amit állítanak. Hát ez is aktuál politika kérdése. Nem biztos, hogy annyira rosszul járt Kelet-Németország.
Az AfD térhódítás azonban tény. Mit szólsz ehhez, Pali?
Igen, ezek nagyon érdekes tények. Én is osztom azt a véleményt, hogy az NDK-nak különösen a harmadik világban a nagyon erős és politikailag teljesen motivált ösztöndíj politika révén sok barátja volt. Tehát nem csak Chilében, nem csak az egész dél-amerikai baloldalon, de Afrikában is, vagy Ázsiában, Vietnámban. Tehát ezeket a szocialista kapcsolatokat az NDK ipar, az NDK-s tudomány, különösen a műszaki tudományok, ez nem csak magyarok, a mai közép vagy vagy 60 körüljáró nemzedékek tudják hasznosítani, hogy mit tanultak Jénában, Berlinben, Lipcsében, hanem ez ugyanúgy igaz a harmadik világ, vagyis az Európán és az Amerikán kívüli világ manapság nagyon is felértékelődő dolgaiban. Tehát ott az NDK-nak bizonyosan nincs olyan rossz sajtója, mint nálunk. Van, ahol ez a sztálinista mintaállam volt, és hát abszolút jogosan. Szerintem nagyon bonyolult kérdés, és még mindig nincs történelmi távlata annak, hogy miért alakult így keserhídesen az egységes Németország, és főként miért ilyen látványos, és miért lett ilyen látványos a két országrész között a társadalmi és a vagyoni különbség. Azért hozzátenném, hogy magában Nyugat-Németországon belül is, tehát az egykori NSZK-n belül is hangsúlyát eltolódások voltak, tehát a Rajna vidék, meg a szénbányák, acélüzemekből, tehát egyértelműen délre, Baden-Württembergbe, Stuttgart környékére és München, tehát Bajorország környékére került a gazdagság, sőt a politikai döntéshozók egy jelentős részének is a kapcsolatrendszere. Tehát, hogy miközben ebben az elmúlt 30 évben egy ilyesfajta változás is megtörtént. És gondoljunk arra, hogy ugye az NSZK-ban is nagy hagyománya volt a baloldaliságnak. Tehát, hogy csak Günther Grassra, aki ugye szintén Nobel-díjas volt, vagy akit manapság kevéssé olvasnak, bár én nagyon szeretem, nekem hát nyilvánvaló, hogy itt Magyarországon főleg Bora Ambrus fordításában Henrik Böllnek az írásai, amelyek úgy nagyon érdekesen rávilágítottak arra, hogy az NSZK társadalmában is milyen ellentmondásosan ment végbe a kilábalás a nácizmusból, a kilábalás a diktatórikus egyéb dolgokból, és hogy milyen sokoldalú kulturális, gazdaság és társadalmi feszültségekkel terhes dologot jött létre. Ilyen értelemben szerintem most összefügg ez a két ország. És bár én is hangsúlyoztam, hogy az AfD az Kelet-Németországból indult, vagy Németország keleti feléből, egyre több a támogatója a nyugat felé is, és egyre nagyobb az a válság, amelynek olyan szépen hittük, hogy megoldotta az NSZK, vagy a nyugatnémetek a kötelezőjét. Tehát, hogy szembenézés a náci múlttal, bocsánatkérés anyagi, erkölcsi értelemben is, egyfajta tisztogatás a tudatban, történettudományban is. Hát szerintem nem olyan egyértelmű, hogy ez tartós eredményekre vezetett volna, és ezért úgy tűnik, hogy továbbra is létezik a területi egyenlőtlenség, de Európa legnagyobb gazdaságú és bizonyos értelemben kulturálisan is legnagyobb mintaadó állama önmagában is mély válsággal küzd, és ha lehet mondani, szerintem nem igazán igazságos az, hogy ezek a szélsőséges eszmék csak is és kizárólag kelet-német kontextusból származnak.
Köszönöm szépen, Gyurinak van még néhány perc, szóval akkor azt szögezzük le, hogy nem arról van szó, hogy a volt NDK mérgezi Németországot, és minden bajának, mostani bajának okozója.
Hát nem. És hát tegyük hozzá, hogy az a 16 millió ember, aki az NDK-ba élt, kényszerült élni, mert úgy hozta a sors, hát azért ugyanúgy élték meg, mint mi a Rákosi korszakot, meg a Kádár korszakot. Tehát tehettünk mi arról, nem tehettünk róla. És voltak, akik úgy vettek benne részt, hogy hát igyekeztek nem tudomást venni. A magyar irodalomnak például nagy áldás volt, hogy létezik egy keleti blokkba tartozó Németország, mert rengeteg magyar művet így tettek hozzáférhetővé a világon. És hát nagyszerű fordítók voltak, akik magyarból fordítottak, Hans Skirecki például, meg Stefan Hermlin, meg sorolhatnám a neveket, és egy csomó német kiadó révén kerültek ki aztán Nyugat-Európába is azok az írók, akiket az NDK-ba fordítottak le. Tehát Magyarország nem járt rosszul az NDK létével, iparilag igen, mert egy csomó olyan termelést, amit a magyarok is szerettek volna beindítani, elvittek az MDK-ba, illetve az NDK-nak engedélyezték, és Magyarországnak nem. Hát ilyen volt az autógyártás, ilyen volt a motorbicikli gyártás, és sorolhatnám, amik mehettek az NDK-ba, meg Csehországba, és Magyarországon nem. Meg volt tiltva.
Hát aztán, hogy mennyire jártak jól a keletnémetek ezzel az autógyártással, azt olvasom, hogy Magyarországon 7 évet kellett várni egy Trabantra, na de az NDK-ba 15 évet, mert vitték a Trabantokat ki, hát ha nem is a Szovjetunió, vagy a környező országokban, aztán persze egy idő után ez már nem kellett Lengyelországban. De az NDK valóban jó volt a magyaroknak, mert az első nagy hullám a magyar vendégmunkásoknak oda irányult, és akkor megvették a fiatalok álmaik motorkerékpályát, azt hiszem a legtöbben. Ilyen 20 évesek azért mentek ki, hogy ez meglegyen.
Meg sokan megtanultak németül, hát mégiscsak az NDK. Ahogy a Pali már mondta, hát a világban, hát az egyetemisták tömegeit képezték ott is, és hát ez aztán később az Egyesült Németországnak jött jól.
Igazából az NDK, mint a médiában, meg itt a politikai bűn lajstromokon még bűnbakként szerepel, egy ilyen fura zárvány, de amit ti mondtatok, abból az következik, hogyha nem is ilyen minőségében, de túl fog élni. Túl fog élni egyszerűen azért, mert az német egység, amiről beszéltetek, az nem olyan nagyon régi, és könnyen megbontható, vagy könnyebben, mint hinnénk.
Nem tudom, hogy mi fog túlélni.
Hát igazából tényleg azt kell látni, hogy ami 1990 körül történt, és amely a most idősödő nemzedékeknek alapélménye volt, az az eufória, ilyen értelemben illúzió, és jobb szembenézni a történelemmel, amelyben Németország probléma, mint megoldás. És ez ma is visszaköszön a múlttal való szembenézésbe, visszaköszön abba, hogy milyen a jelenünk, és abba is, amit ugye Gyuri mondott, hogy nem tudjuk, mi fog túlélni, és hogy fog túlélni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, Spíró Györgynek. A szerkesztő Selmeci János, a műsorvezető Szénási Sándor volt, kis technikai hibákért, amik itt a beszélgetésben előfordultak, elnézést kérünk. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.